Egy ige verset szeretnék olvasni a Korintusi levélből, ami a pusztai vándorlással kapcsolatban mond valamit az Úr. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Ugye amikor olvassuk az ószövetségi történeteket, akkor mindig tudjuk azt, hogy Isten olyan különlegesen és csodálatosan működik, mint ahogy mondjuk Péternek és Ellennek az életében is, hogy amit ők átélnek, és amit most elhoznak bizonságtételt, az nekünk jelent valamit, az nekünk bátorítást jelent. És ugyanígy az Ószövetség és az egész Ószövetség azért is iratott meg, hogy mi tanuljunk belőle, hogy mi ezen keresztül megértsünk valamit Istennek az országából. Úgyhogy most, amikor majd tanulmányozunk ezt a elég különleges történetet, akkor így hallgassátok, hogy mit mond az Úr ezen keresztül ma nekem. Hát ebben a történetben 6 szereplő lesz. Az első szereplő az Isten. Ugye Isten mindenhol ott van, ő mindig benne van, minden történetben benne van. A te életednek a történetében is benne van, még akkor is, amikor úgy érzed, hogy talán most nem tudod, hogy mit is akar mondani, vagy mit is cselekszik ő, de mindig ott van. És az Isten igéjében is benne van, és látszik, hogy ő minden történetben ott van. Tehát ő az első számú szereplő, de van aztán 5 másik szereplő, ebből 4 ember, és maga az egész nép, egy szereplőként szeretnék most majd beszélni róluk. Van egy Kis nevű ember, nem tudom, tudjátok, ki az a Kis. Ő Saulnak az édesapja. Hát nem biztos, hogy teljesen igaz ez, de azért én így mondanám, hogy egy vállalkozó lehetett. Azt írja a Biblia róla, hogy egy tehetős ember volt, és így megáldotta őt az Úr. Egy ilyen emberkéről is szó van a Bibliában. Aztán ott van Saul, akiről hát általában negatív dolgokat szoktunk gondolni, meg mondani, meg inkább példálozni, de itt még, majd látjátok, itt még nem az az idő van, az ő életében, mint egy engedelmes fiú szerepel ebben a történetben. Aztán van egy legény ebben a történetben, aki egy, mondhatnám, egy egyszerű hívő. Egy egyszerű bizalommal van Isten felé, de majd ő is előkerül ebben a történetben. És van Sámuel próféta, aki Istennek egy nagy prófétája. És ott van a nép, aki szintén előkerül ebben a történetben. Az előzetes rész, ami itt a történetünk előtt van, az pontosan az, amikor Izrael népe királyt kíván, és tudjátok azt, hogy Isten nem javasolta nekik ezt a megoldást, hanem ő jónak érezte azt a helyzetet, hogy vannak bírák, akik vezetik a népet, mindig ő kijelöli Isten ezeket, és igazgatja az ő népét, de a nép azt mondta, hogy ő neki király kell. És aztán a 22. a 1 Sámuel 8.22, ha valaki szeretné majd követni a történetet, akkor nyissátok ki a Bibliátokat az Ószövetség 274. oldalán, a Sámuel első könyvénél, és a 8. rész 22. versében úgy fejeződik be ez a történet, hogy Izrael királyt kíván, hogy az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak, menjen mindenki a maga városába. Isten úgy döntött, hogy jó, legyen király. És egy érdekes kérdés, hogy vajon most akkor kell király, vagy nem kell király? Mert ugye mondhatjuk, hogy hát nem kell király, de aztán mégis olyan érdekes dolog, hogy Isten a királyságon keresztül milyen nagy dolgokat vitt véghez. És nem csak rossz királyok voltak, mint mondjuk Saul lett, hanem ott volt Dávid, akin keresztül aztán egészen az Úr Jézusig eljutunk, és olyan furcsa, nehéz megérteni emberileg, hogy most akkor hogyan van ez a dolog? Hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó? És egyrésztről nyilvánvaló, hogy Isten máshogy tervezte, de mégis aztán jó lett ez a dolog, és aztán Isten gondolt egyet, és ő királyt adott. Amit szeretnék ezen keresztül mondani, és majd sokszor fogom ezt mondani, hogy Isten másképpen gondolkozik, mint mi. Mi emberileg tudunk csak gondolkozni. Nem tudom, van-e itt valaki, aki nem emberileg gondolkozik. Hát emberek vagyunk, tehát vannak emberi gondolataink, és mi csak ezen keresztül tudjuk megérteni a dolgokat, és időnként Isten ad nekünk kegyelmet arra, hogy az ő gondolatain keresztül lássunk valami, de alapvetően emberileg próbáljuk elhelyezni a dolgokat, és nagyon nehéz ez nekünk. De ez a történet arról beszél, hogy Isten pedig nem emberileg gondolkozik, Isten az ő gondolatmenete szerint gondolkozik, és így tervezi az életünket, és ott van mindig a háttérben, és más szemmel nézi a dolgokat. Hát nézzük is rögtön, hogyan kezdődik ez a történet. Az a címe itt a Bibliában, hogy Saul keresi apja Szamarait. Hát talán ennél kicsit mélyebb és több ez a történet, majd látni fogjuk. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Abiélnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekórat fia, aki Afiak fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú, nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Hát azt látjuk, hogy van itt egy Saul nevű fiatalember, akiről tudjuk, hogy aztán király lett. És olyan furcsa dolgokat mond itt a Biblia, nem tudom, hogy nektek valami diszonancia eszetekbe jut-e ezzel kapcsolatban, hogy ez a király olyan hatalmas volt, jól nézett ki, ő volt a legmagasabb Izraelben, hogy nem furcsa ez? Mert hogyha lapozunk egy kicsit tovább a 16. részhez, akkor a 6. 7. vers meg azt olvassuk, hogy amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van, de az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ez meg ugye egyel később, amikor Dávidot választja ki az Úr, és ott meg mintha az lenne benne, hogy hát ott meg volt egy szép szállegény, és mintha az Úr mondaná, hogy hát nem ez a fontos. Itt meg azt látjuk, hogy ez egy szép szállegény, és ő lesz a király. Most akkor hogy van ez? Most lehet szép szállegénynek lenni, vagy nem lehet szép szállegénynek lenni? Azt gondolom, hogy rosszul értelmezzük Istennek az igéjét, hogyha ezt a Dávid történetet úgy mondjuk, hogy minden, aki jó magas, vagy aki termetes, vagy szép növésű, akkor az nem az Úrtól lehet. Nem erről beszél ott az ige, hanem arról beszél az ige, hogy nem azt kell néznünk, amit mi emberi szemmel látunk, és nem a mi emberi gondolkodásunk szerint kell gondolkoznunk, mert Isten valami egészen mást figyel. És neki mindegy, és nyugodtan lehet valaki szép szálegény, attól még ugyanúgy lehet Istennek az embere. Lehet Istennek az embere. Itt van ez a Kis, aki ráadásul még egy vállalkozó is volt, tehetős ember volt, gazdag ember volt. Erre is sokszor olyan felveszemben nézünk, nem igaz? Hogy valaki olyan gazdag ember, akkor az biztos gyanús. Biztos gyanús. De nem. Ez is emberi gondolkozás. Isten nem így vizsgálja a mi életünket. Itt volt ez a Kis nevű ember, aki egészen biztos vagyok benne, hogy szerette Istent. Szerette Istent. Valami módon az ő életében ott volt ez az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. És ott volt neki a fia Saul, aki most történetesen egy szép szálegény volt. De azt mondja Isten igéje, hogy ne emberileg gondolkozzunk. Ne azokat a dolgokat nézzük, amit mi látunk. És egyrészt ez igaz a világi gondolkodásra, amikor a világban valóban azt kapjuk, azt az üzenetet kapjuk, hogy az a jó, ami jól néz ki, az a jó, ami szemmel láthatóan szép, de vigyáznunk kell, mert van egy vallásos emberi gondolkozásunk is, és mindannyiunknak van egy úgynevezett vallásos ember, aki úgymond egy olyan jó kinézetű vallásos ember. Egy igazi keresztény kinézete van. Nem tudom, hogy ti hogyan írnátok le egy rendes keresztény embert. Hogy néz ki? Ugye emlékeztek talán Heiser Kornélra, amikor itt prédikált, hogy ő neki is volt egy ilyen kinézet, aztán Isten egy kicsit megdorgálta, hogy azért nem ez a lényeg. Mindenkiben van. Aztán van bennünk olyan dolog is, amikor úgy próbálunk kialakítani emberi gondolkodással valamiféle elképzelést a rendes keresztényről, hogy nem most a termetére, hanem hogy hogyan kell viselkednie. Mit kell mondania, hogyan kell gondolkoznia. És ha megnézzük, Isten nem így gondolkozik. Ez a Saul nevezetű fiatalember, majd látni fogjuk a történetből, nem igazán tűnt királynak valónak itt. Hát majd látni fogjuk a történetben, eszébe se jutott valamiféle imádságra keresni a szamarakat, amik elvesztek. Aztán kicsi is, neki is gondolta magát, olyan egyszerű kis emberkinek tűnt. És Isten mégis valamiért őt választotta ki. Ugyanígy vonatkozik ez Dávidra is. És ugyanígy vonatkozik ez mindenkire. Isten másképpen gondolkozik. Amikor olvasjuk ezt a történetet, akkor azt kell látnunk, hogy nem szabad emberileg gondolkoznunk. Nem szabad emberi szemüvegen próbálni megérteni a dolgokat. Mert Isten az ő szemével nézi a történetet, és talán föltette már valaki a kérdést, hogy minek választotta Sault Isten királyá. Hát úgyis egy rossz király lett. Hogy így kellett ennek lenni? Hogy miért volt ez így? Hát látjuk majd ebben a történetből, hogy Isten így döntött. És ez jó döntés volt tőle. Úgy olvassuk, hogy egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai, ez a harmadik vers. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak, védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Hát rögtön itt van egy apró kis üzenet, hogy ugye elvesztek a szamarak. Ez általában, hát ez egy, nem egy jó dolog, igaz? Egy rossz dolog. Lehet, hogy most valakinek lenne egy szamara, elveszte, nem lenne olyan tragikus, de akkor ez egy nagyon komoly dolog volt. Nem tudom, érte benneteket mostanában ilyen élmény, amikor valami elveszett, vagy valami megszűnt. Minket most, amikor tegnap hazajöttünk, akkor egy elég nagy hát ilyen fejbekólintásért, amikor beléptünk a kertünkbe. Volt ott a kertünk végében 3 darab ilyen hatalmas, 60 éves fenyőfa, az volt az ékessége a kertünknek. És megérkeztünk, és nem volt ott. És olyan sivár minden, kipusztultnak tűnik minden, és éppen szólt a szomszédunk, hogy ma vágták őket ki. A lelkünket úgy olyan nyomorultul érezte, pedig csak 3 darab fa volt. De mégis valamit elvesztettünk. Az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valami rossz dolog történt. És itt van ez a Kis, akinek elvesznek a szamarai. És olyan érdekes, hogy ha Isten szemével nézzük az életünket, akkor azt látjuk, hogy hát tudjuk azt, hogy ez egy fontos momentum volt az egész dologban. Egy fontos dolog volt, hogy ezek elvesztek. Ezen keresztül munkálkodott Isten. És itt van ez a Kis, aki, hát azt mondom, hogy egy egyszerű módon gondolkozott, nem olvassuk, hogy jaj, veszélykelt volna, hanem azt mondta a fiának, hogy hát menjél el és keresd meg a szamarakat. Nem tudom, hogy eszetekbe jut-e valami, hogy mit kellett volna talán Kisnek tenni. Mi lett volna egy jobb megoldás ennél? Hát, hogy Sanyi mondott egyet, de azt most nem tartom érdemesnek, hogy itt a prédikáció keretében elmondjam. Majd utána kérdezzétek meg tőle. Tehát mi jut eszetekbe, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Imádkozni, nem? Hát nem lett volna sokkal jobb dolog, hogy Kis leül, azt mondja a Bibliában, hogy leül Kis, megkérdezi az Úr, imádkozik az Úr, kijelenti neki, és azt mondja, Saul, mennyire légy szíves a szamarakért. Nem ezt tette ez a Kis. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy talán ez a Kis, ez rosszul gondolkozott, de én azt gondolom, hogy Isten nagyon jól ismerte ezt a Kist, hiszen pont tudta, hogy Kis majd ezt fogja csinálni, és Sámuelnek is már szólt, és így vezette el Sault Sámuelhez, hogy megmutassa Sámuelnek, hogy ő a király. Lehet, hogy lett volna jobb megoldás, és lehet, hogyha emberileg gondolkozunk, azt mondjuk, hogy hát ez a Kis, ez nem volt valami komoly hívő, de Isten ismerte ezt a Kist, Isten ismerte Kisnek a szívét, mindent tudott róla, és tudta, hogy amikor ez fog történni, Kis ezt fogja tenni. És felhasználta. És azt szeretném mondani, hogy téged is ismer Kis, tudja, hogy mit fogsz tenni, tudja, hogy egy milyen típusú ember, úgy látszik, hogy Kis egy ilyen gyakorlati ember volt, aki egyszerűen Istenben bízva elküldte az ő fiát a szamarakért. Isten ismer bennünket. És ismer, tudja, hogy Isten tudja, hogy te mit fogsz tenni, mit gondolsz, hogyan lehet téged valahogy az ő útján tartani. Aztán úgy olvassuk, hogy bejárták Efraim hegyvidékét, amikor elindult Saul a legénnyel, és bejárták Sálisán földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Salaim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek, gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. Azt látjuk, hogy Saul is valamilyen hasonló ember volt, mint az ő édesapja. Elment, kereste, hűséggel kereste, azt mondhatjuk, hogy egy rendes gyerek volt ez a Saul. Megcsinálta, amit az apja tett. Azt is tudta, hogy az apja szereti őt, hogy az apja aggódik érte, és úgy is mondhatnánk, hogy nem igazán jutott eszébe, hogy útközben megálljon és megkérdezze az urat, hanem kereste, és aztán úgy döntött, hogy most már itt van az ideje, hogy hazamenjünk. A történetnek a végén azt is látjuk, hogy Saul ekkor még egy még alházatos és szerény ember volt. Nem tudom, valaki megkapta a Facebookon azt a kis képet a politikusról, hogy politikus választás előtt, meg választás után. Láttátok ezt? És akkor egy macska van ott, egy ilyen kis ilyet cica van, amikor választás előtt van a politikus, és egy ilyen ravaszul néző macska van a választás után már. Hát lehet, hogy Saullal is valami ilyesmi történt. Itt Saul teljesen más volt. Saul olyan volt, mint az ő édesapja, nem jutott eszébe. De Isten valamiről őt választotta. Nem tudom, hogy ha emberileg gondolkozunk, akkor talán azt mondhatnánk, hogy hát Istenem, hát nem találhattál volna magadnak valaki jobb királyt, valaki ennél egy értelmesebbet, vagy ennél egy szellemibbet. De Isten úgy döntött, hogy Saul lesz a király. Úgy folytatódik, hogy de ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, melyik úton menjünk. Én nagyon eszembe jut Naámánnak és Elizeusnak a története, amikor ugye egy szolga mondja a királynak, hogy mit kéne csinálni. És itt is ott van ez a legény, aki hát mond egy jó ötletet, hogy úgy mondjam. Az ő teljes bizalmából egy egyszerű ember lehetett ez a legény, de megmondja a megoldást, hogy mit kell tenni. Mondja, hogy menjünk haza, hanem hát itt van Istennek az embere, kérdezzük meg talán őt, olyan annyira magától értetődő. És itt van ez a Saul, aki úgy néz ki, hogy enged neki. Úgy folytatódik, hogy Saul ezt mondta a legényinek, jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek, hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak, nézd, van nálam egy negyed ezüstséggel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben. Ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz. Mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Ugye a látó az az egyik kifejezése a prófétának, a másik pedig a próféta annyit jelent, hogy hírnök. A látó inkább azt mondja, hogy a próféta az, aki meglátja Istennek az akaratát, az Istennek a kijelentését. Később már inkább a hírnökként az is kellett a látás, de inkább arról nevezték már, hogy aki elmondja, aki hirdeti Istennek az igéjét. Akkor ezt mondta Saul a legénynek, jól beszélsz, gyere menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, lányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek, megszólították őket, itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik, igen, éppen itt van. Csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek, az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Tehát megérkezik Saul és a legény Sámuelhez. Fölmentek tehát a városba, éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Látjuk azt, hogy ebben a történetben Isten munkálkodik. Isten mindent elkészít. Isten tudta, vagy ő indította a szamaraknak az elveszését, Isten tudta, hogy ki is mit fog tenni, Isten tudta, hogy Saul hogy fog menni, és Isten tudta, hogy a legény mit fog mondani, és Isten szólt Sámuelnek. Egy kérdés az, hogy hogyan szól Isten? Hogyan szól Isten? Hogyan szólhatott Sámuelnek Isten? Mit gondoltok? Hogyan mondta el Sámuelnek mindezeket? Sámuel is tanulta ezeket a dolgokat. Ha egy picit visszalapoztok a harmadik részhez, a Sámuel első könyve harmadik részéhez, ott van az a történet, hogy Sámuel ott van a sátorban, Élinél, és hallja, hogy valaki szól hozzá, és mindig azt hiszi, hogy Éli szól hozzá. És itt a 8. versben így olvasjuk, hogy az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút, azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt, Sámuel, Sámuel, Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. És akkor utána elmondott egy üzenetet Isten Sámuelnek. Sámuelt Isten kiválasztotta arra, hogy hallja az ő szavát. És ő nagyon közvetlenül hallotta Istennek a szavát. Úgy hallotta, mintha egy ember szólította volna meg. És itt is ebben a történetben azt látjuk, hogy Sámuel tisztán megértette Istennek az akaratát. Egyébként itt a harmadik részben azt olvassuk, hogy Sámuel 19. versben, Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Hogyha valaki vágyakozik így megérteni Istennek az akaratát, ilyen tisztán, akkor itt van egy mondat. Az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett a földre hullani igéiből. Ki nem engedett a földre hullani Isten igéből? Sámuel, vagy pedig Isten nem engedte, hogy a földre hulljon az ige? Igazából mindkettő. Isten nem akarja, hogy a földre hulljon az ige, de itt Sámuelnél Isten nem engedte, hogy a földre hulljon az ige, de ehhez Sámuel is kellett. Ehhez te is kell lesz, hogy semmit ne engedjél a földre hullani. És Sámuel, hogy fölnövekedett, ő lett a következő proféta Izraelben. És meghallotta Istennek a hangját, és ő is benne van ebben a történetben. És talán a mi emberi hívő gondolkodásunknak, Sámuel ebben a történetben az, akire azt mondjuk, na igen, mindenkinek ilyenek kell lenni. De én azért kérdezlek téged, hogy te vajon melyik vagy? Te ki is vagy? Vagy Saul vagy? Vagy a legény vagy ebben a történetben? Vagy Sámuel vagy? Vagy pedig, ha tovább megyünk, akkor ott van még a nép is. Azt mondja Sámuel, holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről, kent felőtt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből, hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr, ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Itt van még a nép is. Mit csinált a nép? Kiáltott. A nép ennyit csinált. Feljutott, azt mondja Isten, feljutott a nép kiáltása. Most imádkoztunk több dologért, hogyha emlékeztek. Imádkoztunk Péterért és Eláért, az ő életükért. Imádkoztunk az imaházért. Imádkoztunk a gyermektáborért. És sok-sok dologért imádkozhatunk. És itt van Isten igében, hogy feljut Istenhez a te kiáltásod. És a megfelelő időben Isten válaszol. És nézzétek meg ezt a történetet, hogy mennyire benne van az, hogy Isten munkálkodik. Isten munkálkodik a te életedben. Nem tudom, hogy te most milyen gondolatokkal vagy itt, hogy mi az, amiben kérdéseid vannak az Úrhoz, mi az, amiben úgy gondolod, hogy nincs válasz, mi az, ami érdekel téged, de ebben a történetben azt látjuk, hogy Isten hall, Isten meghallja a te kiáltásodat. Azt látjuk, hogy Isten figyel. Isten figyel, és kiválaszt embereket bizonyos feladatokra, és bár itt most úgy érezzük, hogy Saulról szól ez a történet, de Isten kiválasztott ezt a legényt erre a mondatra. Isten kiválasztotta Kist arra, hogy az apja legyen a Saulnak, és így tovább, és így tovább. Isten tervez. Nézzétek ezt a megtervezett történetet, hogy hogyan választotta ki Sault. Hogy hogyan mutatta meg Sámuelnek. Hogyan szól Isten. Isten szól azon keresztül, amikor történik valami veled, és hogyha te neked van füled, és nem engedsz semmit a földre hullani, és mindent úgy tekintesz, hogy vajon Isten mit akar nekem ezen keresztül mondani. Ha mindent így tekintesz, akkor Isten a körülményeken keresztül szól hozzád. Isten szól hozzád egy testvéreden keresztül, és itt, amikor Saul még egészen más volt, akkor nézzétek, milyen könnyedén vezethető volt ez az ember. Az ő legénye mondott egy mondatot, és rögtön mondta, hogy mit lehet tenni. Isten ismer bennünket. Isten ismer téged. Nézzétek, ismeri Kist, tudja, hogy mi várható tőle, és beleilleszti az ő történetébe. Isten ismeri Sault, ismert ezt a legényt, ismeri Sámuelt. Isten munkálkodik, látjuk ebben a történetben. Amit talán itt megérthetünk, hogy ha emberileg kellett volna kitalálni ezt a történetet, hát azt mondanánk, hogy nincs ember, aki egy ilyen történetet kitalálna, nem igaz? Hogy így kell egy királyt megtalálni. Azt mondja Isten igéje, hogy Isten az ő szemével, az ő gondolatával jár, és kell, és gondolkozik, és nem szabad nekünk emberileg gondolkoznunk. Sem olyan értelemben, hogy világi módon, sem vallásos módon, hogy beskatujázunk dolgokat, hogy így néz ki az Isten embere, meg úgy néz ki. Hanem nekünk egy dolgunk van, hogy szeressük Istenünket teljes szívünkből. Isten ismer bennünket, és Isten véghez viszi akaratát. Nekünk ezt kell elfogadni. Isten véghez viszi akaratát, és itt van Saulnak az élete, hogy jól indul, ő neki van egy akarata, és hogyha Saul beleilleszkedik az ő akaratában, akkor viszi tovább. De hogyha kilépsz belőle, hogyha te nemet mondasz Istennek egy ponton, akkor van egy olyan pont, amikor kikerülsz Istennek a tervéből. Isten nem enged abból, amit ő eltervezett. Mi a közös ebben a öt szereplőben? Mi a közös Kisben, Saulban, a legényben, Sámuelben és a népben? Mi a közös? Hogy? Izraelhez tartoznak, igen, ez igaz. Isten népéhez tartoznak. Isten használja őket. Meg Sanyi mondta, hogy engedelmes. Kérlek, hogy Sanyinak egy kicsit rendezem a helyzetét. Tehát engedelmesek is használják. Én úgy fogalmaztam, hogy fontosak voltak Istennek a tervében. Mindennyian fontosak voltak. Lehet, hogy ha mi emberi értelemben mérlegre tennénk őket, akkor Sámuelnél talán nagyobbat nyomna az a mérleg. Nem? De fontosak voltak. Mindenki fontos volt. És azt szeretném mondani, hogy valahol azt üzeni Isten ebbe a történetbe számunkra, hogy fontos vagy Istennek. Fontos vagy Istennek. Hogy Isten fontos, Isten számára fontos vagy, és lehetsz az, aki vagy. Isten ismer téged, és használni fog téged, ahogy te gondolkozol. Nem azt jelenti, hogy így kell maradnod mindenben, de nem kell Kisnek Sámuelé változnia, és így tovább, és így tovább. És nem kell a legénynek nagy profétának lenni, vagy Sámuelnek kisebbnek lenni, hanem Isten számára mindegyik szereplő fontos volt. És azt gondolom, hogy igen, amit hallottunk, hogy bíztak Istenben az ő maguk módján. És szeretném azt a szívetekre helyezni ezt az igét, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat, hogy ezt az igét minden ember máshogy tudja megélni. Mindenkinek mást jelent egy picit, mindenki máshol tart benne. De ha te ezt éled, akkor igaz lesz az, amit mondott az Úr Jézus, hogy tedd ezt, és élni fogsz. Igaz ez Kis számára, Saul számára, legény számára, hogy legyen ott a bizalom az Istenben, az életedben, és Isten vezetni fog téged. Szeretném azt kérdezni, hogy van-e benned emberi gondolkodás? Hát persze, hogy van. De a kérdés akkor inkább így hangzik, hogy tudod-e, hogy van benned? Hogy tudod-e? Hogy tudod-e, hogy te sokszor emberi módon gondolkozol? És hogy kérd Istent, hogy minden olyan dolgot, ami nem illik be a képbe, amire azt mondanád, hogy hát ez a Saul nem illik be a képbe. Hogy Uram, magyarázd meg, engedd, hogy megértsem. Ami nem illik be a képbe a te életedben, hogy engedd, hogy Isten munkálkodjon az életedben. Hogy beszél ez a történet számunkra arról, hogy ne ragadjunk le emberi gondolkodásnál, sem világi módon, sem vallásos módon, hanem engedjük, hogy Isten munkálkodjon a szívünk, és ha történik valami az életünkben, ha valamit mond Isten, hogyha valamit tesz Isten, és máshogy teszi, nem úgy, ahogy én elképzelném, akkor engedjük azt, hogy ő szóljon, és mondjuk azt, hogy nem baj, hogy nem illik be a képbe, Uram, mutasd meg nekem, én azt szeretném megérteni, ahogy te gondolkozol. A másik nagyon fontos vagy Isten számára. Hogy jegyezd meg ezt a mondatot ennek a történetnek a kapcsán, hogy fontos vagy Isten számára, és nem kell neked mássá változnod, nem kell megváltoznod, mássá lenned olyan értelemben, hogy nem kell neked egy másik embernek lenned, nem kell olyannak lenned, mint a másik ember, hanem formálhatónak kell lenned. Nézzük meg Saulnak az életét ebben a dologban, hogy Sault ismerte az Úr, Saul egy gyakorlatias ember volt, ki megszabadította az ő népét a filiszteusoktól. Erre választotta ki Isten. De Saulnak volt egy dolga, amiben változnia kellett, amiről egyébként Péter is beszélt. Emlékeztek rá, mit mondott Péter? Mondott egy mondat, hogy mi az, amiben nekünk alázatos szív. Ugye? Ez az, amiben Saulnak változtatni kell. És azt mondja, hogy mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy milyen tulajdonságaid vannak, Isten formálni fog ezeken, de egy dologra van szükséged, alázatos szívre, és Saulnak is erre lett volna szüksége, és akkor ment volna tovább az ő élete. Fontos vagy Isten számára, és Isten a te szívedet nézi. A te szívedet nézi, hogy te szereted-e őt. És nem azt nézi, hogy milyen réteghez tartozol. Nem azt nézi, hogy mennyire vagy gyakorlatias ember, vagy mennyire vagy másfajta gondolkozású. Hanem azt nézi, hogy a te szíved az övéje. És ő úgy munkálkodik, ahogy mi nem sejtenénk. És hogyha az Úr Jézusra tekintünk, hiszen minden ő rámutat a könyvben, akkor egy hasonló példát szeretnék mondani az ő életéből. Emlékeztek rá, amikor kiválasztotta a 12 tanítványt? Hogy szerintetek lenne még itt valaki a Földön, aki ezt a 12 tanítványt kiválasztotta volna? Biztos nem. Hát ezt a szedett-fedett bandát, akiket ő összeválasztott. Hát mondanánk, hogy hát Úr Jézus, hát kiket választottál? Tehát nem lehetett volna egy kicsit értelmesebbeket? Kicsit jobban bízókat. És nézzétek meg, az Úr őket választotta ki. Nem, ő nem a mi értelmünk szerint gondolkozik, nem úgy gondolkozik, ami nekünk tetszik. Ő máshogy nézi ezeket az embereket. És ezt a 12 tanítványt kiválasztotta, és elvitte őket odáig, hogy lényegileg ugyanazok maradtak, a Péter ugyanolyan maradt, olyan lobanékony, a János ugyanolyan szeretetre méltó, szelíd, a Pál az ugyanolyan, mint egy gőzmozdony, megy végig és viszi a dolgait, de mégis valami megváltozott bennük. Hogyan változtak meg ezek az emberek? Mi volt a kulcsa az ő megváltozásuknak? Laci mondott valamit, de nem hallottam. A Szentlélek jelenlét az életükben, illetve amíg nem volt a Szentlélek, addig meg Krisztussal való járásuk. Tulajdonképpen az ő életükben egy dolog történt, hogy Krisztussal voltak, és amikor Krisztus pedig elment, akkor pedig betöltötte őket a lélek, és ezen keresztül lettek alkalmassá arra, hogy Istennek a munkájába benne legyenek. És nagyon különbözőek voltak. És nézzétek meg, hogy az Ószövetségben a Szentléleknek a jelenlétét, az Istennek a jelenlétét, azt mindig az Isten által kijelentett proféta adja. Ő testesíti meg. És hogy mit ért volna ez a történet akkor, hogyha nincs Istennek az üzenete? Mit történt volna, hogy elvesztek a szamarak? Hát kit érdekelt volna? Meglettek, nem lettek meg, kis is elfelejtette volna 10 év múlva. Semmi értelme nem lett volna, hogy elvesznek a szamarak. Vagy milyen értelmet jelentett volna az, hogy ez a legény mondott egy mondatot, ha nem lett volna Isten benne abban a történetben. Ha nem Isten jelentette volna ki Sámuelnek. Mondta volna a legény, kérdezzük meg a prófétát, de ha nincs üzenet, akkor mit ért volna? Vagy mit ért volna Saulnak a királysága, ha nincs ott Istennek a jelenléte? És ugyanígy a mi életünkben, amik történnek, hogyha nincs Krisztussal kapcsolatod, akkor semmi nem ér semmit. Akkor mondhatjuk, hogy értelmetlen a te munkád, értelmetlen az, amit csinálsz, amit gondolsz, a te félelmeid, a te nyomorúságod és a próbáid, de ha Krisztus benne van, ha Krisztussal jársz, akkor mindez értelmet nyer az életedben. Erről beszél ez a történet, hogy egy teljesen furcsa, emberi oldalról nézve értelmetlen dolog, amiben ott van az, hogy Isten meg akarja szabadítani az ő népét, Isten szereti az ő népét, és szól, és ettől értelmet nyer minden momentum. Ha Krisztust befogadod az életedbe, ha Krisztussal jársz, hogyha Krisztussal éled az életedet, és őt kérdezed mindenről, akkor mindennek van értelme az életedbe. Akkor bármi történik veled, minden értelmet nyer. A te gondolataidnak, a te jellemednek, a te embertípusodnak értelme lesz. Ha pedig nincs ott Krisztus, akkor meg teljesen mindegy, hogy mi vagy, ki vagy, mit teszel, mi történik körülötted, nincs értelme. Olyan csodálatos Istennek a munkája az életünkben, hogy ő másképp gondolkozik, de az ő lelke által vezet bennünket. És ő neki így tetszik. Ő neki azt tetszik, hogy úgy gondolkozik, amilyen ő. És azt várja, hogy vetközzük le az emberi gondolkodást, és menjünk oda Krisztushoz, menjünk oda a prófétához, aki most számunkra Krisztus és az ő lelke által vezet bennünket, és kérdezzük, és értsük meg az ő akaratát. És olyan csodálatos itt, amikor úgy folytatódik a történet, hogy Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte, mondd meg nekem, hol van itt a látóháza. Sámuel így felelt Saulnak, én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma 3 napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben? A tied és egész családodé. Saul azonban így felelt, de hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Megérkezett az üzenet Saulhoz. Saulnak nagyon furcsa volt ez az üzenet. Látjuk, hogy még távol nem egy gőgös emberről van szó, hanem nem érti, hogy Isten meglátogatta őt. És itt az a kérdés, hogy vajon el tudjuk-e fogadni azt az életet, amit Isten adott nekünk? El tudjuk-e fogadni azt, amit a próféta mond nekünk? Hiszen az üzenet átadásában ott van a próféta, ott van Istennek a lelke, az üzenetet meg kell hallanunk, de az üzenetet el is kell fogadnunk, és meg kell élnünk. És nekem az a meggyőződésem magam életében is, és azt gondolom, hogy a legtöbbször az a probléma, hogy nem azzal van a gond, hogy meghalljuk-e az üzenetet, hanem azzal van a gond, hogy igazából elfogadjuk-e azt az üzenetet. Elfogadjuk-e azt, amit Isten mond, és persze sokszor annyira nem fogadjuk el, hogy meg sem halljuk azt az üzenetet. Annyira nem akarjuk, mert annyira emberi módon gondolkozunk, hogy nem is tudjuk megérteni, hogy mit mond az a másik. Hogy mit mond Isten azon a másikon keresztül. Ez a mai történet arról beszél számunkra, hogy ha ezt a nagy parancsolatot, hogy szeretjük a mi Istenünket teljes szívünkből, és alázatos szívvel vagyunk, és így élünk a világban, akkor bízhatunk benne, hogy Isten munkálkodik, a körülményeinket úgy irányítja, az életünket úgy irányítja, hogy az ő tervébe benne vagyunk. És teljesen mindegy, hogy egy legény vagy, vagy egy úgymond egy nagyobb feladattal, emberi szemmel nézve, nagyobb feladattal megbízott ember vagy, ha Istennek a tervében az életed, akkor boldog vagy. És Isten használ téged. Kérlek benneteket, hogy álljunk meg most egy picit csendben, és Fogadjuk el a mi szívünkben azt az üzenetet, hogy fontosak vagyunk Isten számára. Mondd ki ezt, hogy Istenem, elhiszem, hogy fontos vagyok a te számodra. És ez azt jelenti, hogy ha Isten számára fontos vagy, hogy ő gondot visel rád, hogy ő szeret téged, hogy ő mindent megad neked, amit ő jónak lát az életedben. És azt jelenti, hogy a te bizalmadat fejezed ki felé. És kérjük Istent, hogy segítsen, hogy az életünket az ő szemüvegén keresztül lássuk. De fontos tudnod, hogy ehhez egy személlyel való kapcsolat nagyon fontos. A prófétával való kapcsolat. És ez a próféta számodra Krisztus. Számodra Krisztus az, akin keresztül ezt megértheted. És hogyha még soha Krisztussal nem voltál kapcsolatban, akkor most megszólíthatod. És mondhatod, hogy Uram, jöjj be az életembe. Szeretném, ha értelmet nyerne az egész életem. Szeretném, ha értelmet nyerne minden momentum az életemben. Általad. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg most a fejünket, és mondjuk ki magunkban, hogy köszönöm Istenem, hogy fontos vagyok számodra, és mondjuk el mindazt, ami a szívünkben van, és utána egy imádsággal én szeretnék majd befejezni. Kicsit csöndbe leszünk az Úr előtt most. Úr Jézus, hálát adunk neked az életünkért, hálát adunk neked a te üzenetedért, a te igédért, és most megvalljuk neked egy szívvel, hogy hisszük, hogy fontosak vagyunk a te számodra, bár nem értjük, és talán úgy vagyunk, mint Saul, hogy kik vagyunk mi, de látjuk, hogy a te egész üzeneted erről szól, hiszen ez a könyv nem szól másról, hanem a te szeretetedről felénk. Uram, köszönjük ezt, és megvalljuk, hogy hisszük és bízunk te benned. Szeretnénk ugyanilyen szeretetet adni te feléd. Szeretnénk teljes szívünkből, teljes erőnkből, teljes elménkből szeretni téged. Úr Jézus, kérünk téged, hogy jöjj az életünkbe. Jöjj és látogass meg bennünket. Szeretnénk, ha értelmet nyerne minden a mi életünkbe, és tudjuk, hogy ez csak te benned van. Te benned van az életünk minden pontjának az értelme. Uram, hívunk így téged, és megvalljuk neked, hogy szükségünk van rád, megvalljuk neked, hogy szeretnénk a te tervedben lenni, élni, mozogni. Köszönjük neked a te igéd üzenetét. Amen. Amen.